Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban, ahogy énekeltük is, igaz és imádság a mi ajkunkon, hogy rajtad kívül nincs kihez járulnunk. Te látod, hogy milyen gondokkal, milyen kérdésekkel, milyen problémákkal jöttünk most ide hozzád. Te ismered a mi szívünk legrejtettebb titkait is. Te látod, hogy milyen sok helyen keressük a választ, a megoldást, a segítséget, a szabadulást. De azt is látod, hogy milyen sokszor kellett már csalódnunk, milyen sokszor tévedtünk már. Jövünk most hozzád bűnbánó szívvel, megvalva előtted, hogy olyan sokszor nem bíztunk benned, olyan sokszor nem mertünk rád hagyatkozni, olyan sokszor a körülményekre, vagy éppen saját magunk gyengeségeire néztünk. Szeretnénk most mindezt hátunk mögé vetni, szeretnénk hozzád jönni, hozzád menekülni, hogy nálad feltöltődjünk, hogy belőled erőt merítsünk, és ezzel az erővel tudjunk tovább menni életünk útján. Kérünk azért most, hogy csendesítsd le a mi szívünket, csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, add, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Add, hogy ezután a fárasztó és meleg nap után tudjunk felüdülni a te életvizednek forrásából, és add, hogy belőlünk is ezáltal élő víz fakadhasson. Szent lelked által kérünk, légy jelen, és szólj hozzánk. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János apostolnak a jelenésekről írott könyvének 9. részéből, az első 6 versből és a 20. és 21. versekből. Az 5. angyal is trombitált, és látám, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Megnyitá azért a mélységnek kútját, és füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodék a nap, és a levegőjég a kút füstje miatt. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és adaték azoknak hatalom, mint hatalmuk van a föld skorpióinak. És mondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldelőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, akiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte. És adaték azoknak, hogy meg ne öljék őket, hanem hogy kínoztassanak 5 hónapig. És azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, amikor megmarja az embert. Annak okáért azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják meg azt, és kívánnának meghalni, de a halál elmegy előlük. A többi emberek pedig, akik meg nem ölettek a csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, és az arany és ezüst és érc és kő és fa bálványokat, amelyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngőségeikből, sem paráznosságaikból, sem lopásaikból. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a most felolvasott ige szakasz a jelenések könyvének az egyik ítéletes, vagy első ránézésre legalábbis ítéletesnek tűnő proféciája. Mégis sok olyan dolgot olvashatunk ki belőle, ami nem csak az ítéletről, hanem az evangéliumról szól. Tudjuk, hogy most az elmúlt napokban, hetekben a bibliaolvasó kalauzunk szerint Mózes első könyve mellett a jelenések könyvét is tanulmányozzuk. Nyilvánvalóan nem véletlenül választották így egymás mellé a bibliaolvasó kalauz szerkesztői ezt a két könyvet, hiszen a Mózes első könyve az első teremtésről, a jelenések könyve pedig az új teremtésről szól. A jelenések könyvével kapcsolatban azonban lehetnek esetleg bennünk kételyek, vagy lehet bizonyos tartózkodás, tudva azt, hogy az elmúlt évszázadokban milyen sokan és sokféleképpen magyarázták, esetleg félremagyarázták az igét a jelenések könyvében, és próbáltak mindenképpen valamilyen akkori kornak megfelelő dolgot behelyettesíteni a jelenések egy-egy szimbólumába. Vagy talán egy vagy két igére egy egész tanrendszert építettek fel. És talán mi reformátusok különösen is kivonhatnánk magunkat a jelenések könyvének a tanulmányozása alól, mondván, hogy még a mi nagy reformátorunk, a tudós Calvin sem írt kommentárt ehhez a könyvhöz, noha a Biblia minden más könyvéhez írt. Hát akkor honnan vehetnénk mi a bátorságot ahhoz, hogy ezt a könyvet értelmezzük vagy magyarázzuk? Mégis úgy gondolom, hogy erre a könyvre is igaz az ige, ami megiratott, amik leirattak, ami tanulságunkra irattak le. Tehát Istennek ezáltal a könyv által is van üzenete nekünk 21. századi keresztényeknek is. Mi az a néhány dolog, amelyet mindenképpen fontos szem előtt tartanunk, amikor elkezdjük tanulmányozni a jelenések könyvét, vagy amikor a kezünkbe kerül egy ilyen ige szakasz, amit most felolvastunk? Először is fontos tisztában lennünk azzal, hogy mikor íródott a jelenések könyve. Tudjuk, hogy a Krisztus utáni első század utolsó évtizedében, 90 és 100 között, ez volt az az időszak, amikor Domitianus császár, aki római császárként 81-től 96-ig uralkodott Krisztus után, kiterjesztette az egész birodalomra a keresztény üldözést. Ez volt az első szervezett, birodalmi szintű keresztény üldözés. Ez a Domitianus császár önmagát Dominus et Deusnak hivatta, azaz Úrnak és Istennek, és aki rajta kívül mást vallott Úrnak és Istennek, aki nem volt hajlandó hozzá imádkozni, vagy az ő szobra előtt áldozatot bemutatni, az a halál fia volt. Azt elítélték az ő hitvallásáért, az ő hitéért, mert nem volt hajlandó megtagadni Jézus Krisztust, és tudjuk a történelmi feljegyzésekből, hogy milyen kegyetlen kivégzési módokkal pusztítottak el abban az időben nagyon-nagyon sok keresztényt. A keresztre feszítéstől kezdve az kiéheztetett oroszlánok elé vetésig sok-sok mindenről beszél a történelem. Egy ilyen korszakban íródott a jelenések könyve. Mi volt a Szentléleknek a célja, amikor megíratta Jánossal a Bibliának ezt az utolsó könyvét? Az első és legfontosabb, és ezt mindenképpen szem előtt kell tartanunk, amikor a jelenések könyvét olvassuk, hogy biztatni akarta az üldözött keresztényeket. Abban a nyomorúságos helyzetben, amiben voltak, kétségek, üldöztetés, nehézségek, szenvedések között, az volt a fő üzenete a jelenések könyvének, hogy mindezek ellenére, mindezek felett Jézus Krisztus az Úr. Ő az uraknak ura, a királyoknak királya. Az istenkedő császárnak is ő az ura, és ő a királya, és nem mehet messzebb a császár sem annál, mint amennyit Jézus enged neki. Az egyértelmű kijelentéseken túl pedig olyan képekbe és szimbólumokba rejti János nagyon sokszor az üzenetét, amelyet éppen azért úgy fogalmaz meg, hogy az ellenség, a hitnek, a kereszténységnek az ellenségei ne érthessék meg az üzenetet. Végül pedig fontos szempont az is, hogy lássuk, a jelenések könyve az nem az utolsó időkről szóló forgatókönyv. Ahogy nagyon sokan sajnos félre értelmezik és félre magyarázzák, hogy hát akkor a 9. fejezet után jön a 10. fejezet, és úgy a 11., akkor ez biztos, hogy a kronológiai sorrendet is tükrözi az utolsó időkre, Jézus visszajövetelét megelőző időre nézve. Ez nem így van, hiszen a jelenések könyvében nagyon sokszor múlt, jelen és jövő keveredik, és nem lehet elválasztani, hogy melyik melyikre vonatkozik, és mindezek nagyon sokszor képes beszéd szimbólumok formájában vannak leírva. Nekünk tehát nem az a célunk, hogy feltétlenül minden egyes képet, minden egyes szimbólumot behelyettesítsünk, megfejtsünk, hanem az, hogy a könyv fő üzenetét megértsük. Ami elsősorban az, hogy ne csupán a nyomorúságokra és a nyomorgatókra nézzünk, hanem nézzünk fel Jézus Krisztusra, a mi hitünk szerzőjére és bevégzőjére, aki mindezek fölött Úr. A másik nagyon fontos üzenete ennek a könyvnek, amire oda kell figyelnünk, tényként kezeli Jézus Krisztus második eljövetelét. És minden, ami ebben a könyvben megiratott, arról szól, arra biztatja a keresztényeket, hogy készüljenek Jézus visszajövetelére, tisztítsák az életüket, szentelődjenek meg, hogy készen várják Jézust, és ne vesszenek el együtt a világgal. Nos, hát ezek alapján, a szempontok alapján vizsgáljuk meg röviden, hogy a Jelenések könyvének 9. részéből felolvasott néhány versnek milyen üzenete van nekünk 21. századi keresztényeknek. Az első versben ezt olvassuk, csillag esett le a földre. Tudjuk, hogy éppen most vagyunk abban a hónapban, augusztus hónap az, amelyik a csillag hullásoknak a hónapja. Azt is tudjuk, hogy ezek nem valódi csillagok, hanem ilyenkor az évnek ebben a szakaszában ér bennünket el mindig egy olyan meteorraj, amelyeknek a darabjai felizzanak a légkörben, és valóban innen a földről szemlélve úgy tűnik, mintha egy csillag esne le a földre. Sokan ilyenkor babonásan kívánnak valamit maguknak, abban reménykedve, vagy azt várva, hogy majd ez a csillag, vagy ez a lehulló csillag majd teljesíti kívánságukat. De nem csak fizikálisan, hanem átvitt értelemben is tanúi lehetünk csillaghullásoknak. Akkor, amikor a média egyenes adásban közvetíti egy-egy sztárnak, csillagnak az életének, a családjának, az egészségének, a karrierjének az összeomlását, és megmutatja, hogy egyik pillanatról a másikra hogyan mennek tönkre ezek az emberek. És talán sokan vannak olyanok, akik ezeket látva, ezeket hallva elkeserednek, hogy egy-egy kedvencük, egy-egy példaképük lehullását látják, és elcsüggednek, hogy már nem fogja többé őket elkápráztatni az ő játéka, az ő hangja, az ő megjelenése. Mindezek után feltehetjük magunknak a kérdést, hogy mi milyen csillagoktól várjuk a sorsunk jobbra fordulását. Az ég csillagainak járásában, vagy azoknak együttállásában keressük a jövőnket? Vagy valamilyen földi csillag, vagy bálvány az, amelytől örömünket, vagy boldogulásunkat várjuk? Sokan az elmúlt rendszerben éppen egy csillagtól, a vörös csillagtól várták az életüknek a jobbra fordulását, és abba vetették reménységüket. Aztán a rendszerváltás után egy másik csillag, a csillagos sávos lobogó és annak az eszmeisége jelentette az egyedüli üdvözítő utat. Manapság pedig vannak olyanok, akik, hogyha haladni akarnak a korral, akkor a kék alapon 12 sárga csillagnak a filozófiáját és eszmeiségét akarják követni, és annak akarnak megfelelni. Milyen csillagok azok, amelyeket mi követünk? Milyen csillagok azok, amelyekre mi figyelünk, amelyek meghatározzák az életünket, a gondolkodásunkat, a döntéseinket, a szavainkat, a hétköznapjainkat? De nem kell ilyen messzire menni, nem kell ilyen nagy távlatokban gondolkodni. Elég, hogyha megnézzük a saját életünket, hiszen a bálványaink, a csillagjaink lehetnek egészen közel. Hétköznapi eszközök, tárgyak, lehet egy másik ember, akit lehet, hogy kifejezetten éppen csillagomnak is szólítok, lehet ő is bálvány. És lehet bálvány a saját testünk, lehetünk saját magunk bálványai is. Hogyan lehet ezektől a bálványoktól megszabadulni? Ami a teremtett világban látható részében működik, az a láthatatlan részében is igaz. Tudjuk, hogy amikor felkel a nap, akkor minden csillag elhalványul. Igaz ez lelki értelemben is. Nem csak a látható, hanem a láthatatlan világban is igaz. Ha a mi életünkben megelégeltük a sötétséget, ha nem a csillagok, vagy éppen a hulló csillagok bizonytalan pályája, vagy járása alapján akarunk tájékozódni, akkor engedjük, hogy Jézus Krisztus gyújtson világosságot a szívünkben, az életünkben. Engedjük, hogy ő legyen az életünk napja, engedjük, hogy ő legyen az életünk középpontja. Nem mások körül forogjunk, nem magunk körül forogjunk, hanem életünk középpontja, életünk napja Jézus Krisztus körül. Ránézzünk, ráhallgassunk, hozzá közeledjünk. Ne a csillagok határozzák meg sorsunkat, gondolatainkat, vágyainkat, döntéseinket, vagy az ízlésvilágunkat, vagy a másik emberrel való kapcsolatunkat, hanem egyedül Jézus. Akkor lehet teljes az életünk, akkor élhetünk békességben és boldogságban, akkor lesz stabil és biztos alapokon nyugvó az életünk, hogyha Jézus Krisztus van annak a középpontjában. Erről szól az ige is, amikor ezt mondja, ébredj föl, aki aluszol, támadjál fel a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Így szabadulhatunk meg a bálványoktól, így szabadulhatunk meg azoktól a csillagoktól, amelyek talán eddig befolyásolták vagy irányították az életünket, hogyha Jézus Krisztust tesszük meg életünk urának és királyának. A következő versben olvashatunk arról a felolvasott igében, hogy van, ami eltakarhatja a napot. Valóban igaz az, hogy attól, hogy Jézus Krisztus lesz az életünk ura és az életünk napja, ez nem jelenti azt, hogy gondtalanul élhetnénk. Lehetnek nehézségek és nyomorúságok az életünkben. Eltakarhatják a mi napunkat a gondoknak, a kétségeknek, a félelmeknek, a kicsinhitűségnek, vagy éppen a bűnnek a felhői. Ilyenkor tudatosítanunk kell magunkban, amit a Jelenések könyvének szerzője is üzen az akkori olvasóknak, Jézus mindig nagyobb, mint a mi ellenségeink, Jézus mindig nagyobb, mint a mi gondjaink, és az ő kegyelme mindig nagyobb, mint a mi bűneink. Ha rajtunk kívülálló okok miatt nem látjuk Jézust, akkor kérjük őt, hogy adjon nekünk szabadulást, hogy mutasson utat, és bízzunk bátran benne, mert ahogy a Zsoltár mondja, bőséges nála a szabadítás. Ő meg tud szabadítani olyan helyzetekből is, amelyek számunkra megoldhatatlanok, el tudja kergetni azokat az aggodalom és gond és félelem felhőket is, amelyeket mi nem tudunk. Viszont, hogyha megértettük az igéből azt, hogy nem külső körülmények akadályoznak bennünket abban, hogy Jézus tisztán lássuk, hanem a mi bűneink, akkor tudatosan tegyünk meg mindent azért, hogy ezek a bűnök ne válasszanak el bennünket Jézustól. Valljuk meg, és hagyjuk el ezeket a bűnöket, hogy elnyerhessük Jézus áldásait, és akkor meglátjuk, hogy beteljesedik mindaz az ígéret, amit ő nekünk adott. Nem elég csupán tehát megbánnunk, hanem el is kell hagynunk, el is kell engednünk a bűnt, hogy aztán Isten megajándékozhasson mindazzal, amire szükségünk van. A negyedik versben, a felolvasott igében olvashatunk egy érdekes kifejezést, mégpedig azt, hogy Isten pecsétje van bizonyos embereken. A csapások, az itt leírt csapások és a 9. fejezetben leírt ítéletek azokat az embereket érik, akiken nincs rajta Isten pecsétje. Mit jelent ez a pecsét? Mi az Isten pecsétje? Hogyha szeretnénk megnézni ennek az ószövetségi párját, akkor azt mondhatjuk, hogy amit Mózes 2. könyvében a Páskáról olvashatunk, valami hasonlóról írhat itt János apostol. Tudjuk, hogy a Páska alkalmával, a kivonulás alkalmával, a 10. csapás előtt, ami ugye azt jelentette, hogy az első szülötteket elpusztította az öldöklő angyal, Izrael fiainak, a báránynak a vérével, a leölt báránynak a vérével kellett bekenni az ajtó félfát és a szemöldökfát. Ahol ezt a pecsétet, ahol ezt a jelet látta az öldöklő angyal, azt a házat elkerülte. Ahol viszont nem volt ez a pecsét, ott minden elsőszülött meghalt. Ezt jelenti itt a Jelenések könyvében is az Isten pecsétje kifejezés. Nem másról van itt szó, mint Jézus Krisztus vérének a pecsétjéről. Arról a pecsétről, amelyik eltörli minden bűnünket, akinek a vére azért ontatott ki, hogy nekünk bűnbocsánatunk és örök életünk lehessen. Fel kell tennünk, kedves testvéreim, magunknak a kérdést, és őszintén meg kell válaszolnunk, hogy vajon a mi életünkön, a mi házunkon, a mi családunkon és a személyes életemen ott van-e Jézus Krisztus vérének a pecsétje? Átadtam-e teljesen az életem fölött az uralmat Jézus Krisztusnak? Kértem-e tőle az én bűneimnek a bocsánatát, és el is fogadtam-e tőle a bűnbocsátó kegyelmet? Mert csak akkor számíthatunk Jézus Krisztus védelmére, de akkor mindenképpen számíthatunk rá, hogyha az ő uralma alatt élünk. Csak akkor kerülhetjük el az ítéletet, hogyha Jézus Krisztus vére a mi bűneinket is lemosta. A 6. versben egy megdöbbentő gondolatot olvasunk arról, hogy tulajdonképpen a csapások és a nyomorúságok miatt az emberek már keresik a halált. És hogyha körülnézünk a saját korunkban, a saját világunkban, azt látjuk, hogy megdöbbentően nagy a hasonlóság. Az emberek talán nem is tudatosan, de a környezetünkben olyan sokan keresik a halált. Gondoljunk csak az abortuszra, az eutanáziára, vagy az önpusztítás különböző módjaira, az alkoholtól, a drogokon keresztül, a dohányzásig, egészen a hosszú éjszakázásokon, értelmetlen éjszakázásokon át, az önemésztő gyűlöletig, vagy az önemésztő kívánságokig. Vagy amikor az ember úgy érzi, hogy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szerette volna, amikor valamilyen csalódás éri az embert, vagy nem az történik, amit elvárt, akkor inkább meghalna. Inkább az öngyilkosságba menekül, nagy sértetten, mint hogy szembenézzen a problémákkal. És olyan megdöbbentő itt az igében olvasni, hogy a sok csapás és nyomorúság után az emberek nemhogy elgondolkodnának, nemhogy megtérnének és bűnbánatot tartanának, hanem inkább szembe mennek továbbra is Istennel, és inkább a halált választják. Inkább a halál, mint a bűnbánat és a megtérés. Inkább a halál kultúrájának hódolnak, mint Isten felé fordulnának, és az élet útján kezdenének járni. És ugyanezt a gondolatot folytatja a 20.-21. vers, amely komoly figyelmeztetés minnyájunk számára. Hiszen azt látjuk ezekben a csapásokban, hogy annak ellenére, hogy nagy nyomorúságokat enged meg Isten a föld népeinek életében, mégiscsak felfedezhetjük benne az ő kegyelmét. Hogy hát, ha még megtérnek, hát, ha ezeken elgondolkodnak, hát, ha ezek után nem rohannak tovább a saját fejük után, hát, ha egy pillanatra megállnak, elcsendesednek és rám figyelnek. De nem ezt látjuk. Itt az igében azt látjuk, hogy továbbra is a saját maguk által kreált bálványokban, reménység pótlékokban bíznak, és hogyha azoknak a csillagai is lehullanak, akkor sem térnek meg, hanem inkább a halált választják. Olyan jó lenne, kedves testvéreim, hogyha ránk nem lenne igaz ez a felolvasott ige. Olyan jó lenne, hogyha nem lenne ránk igaz ez a kemény szívűség, ez a kemény nyakúság, ami itt a felolvasott igében a föld népeit jellemzi. Olyan jó lenne, hogyha Isten ítéletében is meglátnánk az ő kegyelmét, azt, hogy még mindig van idő a megtérésre. Lehet, hogy vannak nyomorúságok, lehet, hogy itt van nyakunkon a válság, és talán még jobban elmélyül. Lehet, hogy vannak kétségeink, kérdéseink, problémáink, de még mindig élünk. Isten valamiért engedi, és lehet, hogy éppen azért engedi, mert vár. Még mindig vár ránk, hogy észrevegyük, hogy nélküle nem megyünk semmire, hogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk. Ha még nincs végünk, akkor a megadatott időt olyan jó lenne, ha arra használnánk, hogy hozzáfordulunk, hogy eldobjuk bálványainkat, és tőle kérjük és várjuk a megoldást, a szabadulást, a gyógyulást. Isten ezekben az igékben elénk tárta az élet útját és a halál útját. Arra biztat bennünket az ige, hogy válasszuk az életet. Válasszuk Jézus Krisztust. Legyen ő az életünk ura és királya, legyen ő az életünk napja, hozzá igazodjunk, rá nézzünk, mert ő azért jött, hogy életünk legyen, és nem csak, hogy örök életünk legyen, hanem itt a földön is teljes és boldog életünk legyen, és bőségben élhessünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te még a te ítéletedben is kegyelmes Isten vagy. Köszönjük, hogy te hosszú tűrő vagy. Köszönjük, hogy a te kegyelmed mindig nagyobb, mint a mi bűneink. Köszönjük, hogy még most is vársz. Köszönjük, hogy még most is van üzeneted, ami számunkra, és most is hívsz bennünket arra, hogy hozzád forduljunk, hogy végre el tudjunk fordulni a bűneinktől, a bálványainktól, tudjuk elengedni mindazokat a reménység, pótlékokat, amikhez talán eddig görcsösen ragaszkodtunk. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy a te élő igéd valóban járja át a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy ne a csillagok járásához igazodjunk, ne azoktól várjuk az életünknek a jobbra fordulását, hanem egyedül Jézus Krisztusra nézünk, hogy rá tekintsen a mi hitünk, hogy ő lehessen a mi életünknek az ura, királya, ő lehessen a mi életünknek a napja és középpontja. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy légy segítségünkre, hogy a hétköznapokban tudjuk ezt megélni, hogy minden döntésünkben, minden kérdésünkben tudjunk hozzáfordulni, és ne nyugodjunk addig, amíg nem kapjuk meg a megfelelő útmutatást, a megfelelő választ, amíg nem látunk tisztán, hogy merre kell tovább lépnünk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te tisztogasd a mi életünket, add, hogy készülhessünk mi is lélekben Jézus Krisztus visszajövetelére, hogy ő bennünket készen találhasson, hogy számára felékesített mennyasszony lehessen valóban az egyház. De kérünk azért is, mennyei atyánk, hogy az úrvacsorával való élésre is te készíts fel bennünket. Te add, hogy tisztogassuk a mi életünket, hogy tegyük le a mi bűneinket, hogy úgy járulhassunk a szent asztalhoz, hogy méltók és alkalmasak legyünk a szent jegyek vételére, hogy ne ítéletet együnk és igyunk magunknak, hanem áldást, és veled lehessünk szeretett közösségben a te szent lelked által. Kérünk azért, atyánk, hogy te áld meg az előttünk álló napokat, te légy velünk munkáink, feladataink között, te áld meg a mi családjainkat, szeretteinket, te áld meg egész gyülekezetünk közösségét. Kérünk, hogy a betegeinknek te adj gyógyulást, a gyászolóknak pedig vigasztalást. És hozzuk eléd egész egyházunkat és nemzetünket, hogy szent lelked által te eleveníts meg bennünket, és te újíts meg minket. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ébredj föl, aki aluszol, támadjál föl a halálból, és felragyog te néked a Krisztus. Ámen.